Elfogadták az energetikai programot a brüsszeli csúcson, a foglalkoztatási reformról azonban nem döntöttek. Megrohamozta a rendőrség a minszki tüntetőket, több mint 300 embert ismeretlen helyre hurcoltak. A belvíz csökken, sok folyó azonban árad, a Tiszán, a Túron és a Szamoson több helyen készültség van. Graffitiseket tartóztattak le Sopronban, vasúti kocsikat és épületeket festettek le rendszeresen. Jó napot kívánok! A korábbinál jobban összehangolják energiapolitikájukat az Európai Unió országai. Erről állapodtak meg a 25 tagállam állam és kormányfői Brüsszelben. A politikusok elfogadták a bizottság energiapolitikai programját, és egyetértettek abban, hogy a stabil ellátás érdekében az olajárakról is komolyabban kell egyeztetni. A foglalkoztatási politika reformjáról ugyanakkor nem tudtak megállapodni a résztvevők.
A bizottság elnöke és az osztrák kancellár örömmel állapították meg, hogy megvan a politikai akarat a közösségi cselekvési programra, egy olyan létfontosságú területen, mint az energiapolitika. Persze, mint mondták, egyelőre csupán elvi egyetértésről van szó. A részletek kidolgozása még hátra van, és a tagállamok szempontjai eltérőek.
Nos, a kérdés politikai jellegű volt. Készen áll-e Európa népe arra, hogy közös uniós stratégiát alkalmazzon? Megkaptuk az egyértelmű, határozott választ, az igen.
A politikusok szerint a stabil energiaellátás érdekében komoly egyeztetésekre van szükség az olajárak ügyében is. Vannak azonban országok, például Svédország, amelyek attól tartanak, hogy Brüsszel túlságosan is beleavatkozik energiapolitikájukba, ezért korlátozták a külföldi befektetéseket.
Minden országnak saját magának kell rendeznie energiapolitikáját. Nem szabad túlságosan függni más államoktól, gondolok itt a közelmúlt orosz válságára.
A csúcsértekezleten szóba került a francia Gaz de France-Suez fúzió is. Párizs néhány hete döntött a két nagy energetikai cég összeolvasztásáról, sokak szerint azért, hogy a Suez ne kerüljön olasz kézbe. Az elemzők szerint ugyanakkor a brüsszeli csúcson eddig az bizonyosodott be, hogy bár az Unió elvben közös célokat fogalmaz meg, a gyakorlatban a nemzeti érdekek, vagy inkább érzelmek érvényesülnek.
Megrohamozta a rendőrség a minszki október téren tüntető tömeget, és véget vetett a vasárnap este óta tartó demonstrációknak. A kommandósok több mint 300 embert hurcoltak el eddig ismeretlen helyre. Alekszandr Milinkievics ellenzéki vezető hívei 5 napon át tiltakoztak Alekszandr Lukasenko jelenlegi elnök választási győzelme miatt. A voksolást elítélte az Egyesült Államok és az Európai Unió is. A 25-ök felszólította a fehér orosz hatóságokat, hogy engedjék szabadon a napokban letartóztatott tüntetőket.
Megtépázott sátrak, takarók és zászlók. Ennyi maradt a minszki október téren, miután a rendőrség hajnalban megrohamozta a vasárnapi elnökválasztás óta tüntető tömeget. A demonstrálók azért vonultak az utcára, mert szerintük a hivatalban lévő államfő, Alekszandr Lukasenko csalással szerezte meg a voksok 83%-át. Az eredménye kihirdetése után az ellenzék rögtön bejelentette, hogy érvénytelennek tekinti a szavazást, és több tízezer embert szólított a térre. A hatóságok kezdetben nem avatkoztak közbe, az utóbbi napokban azonban egyre több a gyűlésről éppen távozó embert letartóztattak. Csaknem 300 ellenzékit több napos elzárásra ítéltek. Ma hajnali 3 órakor végül 75 kommandós rohamozta meg a tüntetők maradék csoportját.
A hatóság szörnyeteg módjára viselkedett. 3 napig játszotta a demokrácia játékát, amely ezennel véget is ért itt Fehér Oroszországban.
A rendőrök több mint 300 tüntetőt hurcoltak el a térről, és ismeretlen helyre szállították őket. A 20 perces akció után azonnal takarító munkások jelentek meg az utcákon.
Ma tanúi lehettünk a fiatalok hősies kitartásának, és láthattuk, milyen türelmetlenek a hatóságok. Ez nagyon elszomorító, ugyanakkor sajnos hozzátartozik a történelmünkhöz. Fehér Oroszországban ez a mindennapok része.
Az ellenzék legbefolyásosabb vezetője éppen néhány órával a rendőri fellépés előtt jelentette be, hogy holnapra nagy gyűlés szerveznek, de azután befejezik a köztéri akciókat.
Április végére egységkormány alakulhat Irakban, közölte az iraki külügyminiszter. A diplomata ugyanakkor cáfolta azokat a sajtóvéleményeket, amelyek szerint Irak a polgárháború felé sodródna. Hossein Zebari néhány órával azután nyilatkozott egy jordániai újságírónak, hogy egy bagdadi merényletben legalább 25-en meghaltak és sokan megsérültek. Közben a dán miniszterelnök bejelentette, Dánia nem vonja vissza csapatait Irakból, annak ellenére, hogy egy dán katona tegnap meghalt az országban.
Egyáltalán nem értek egyet azokkal, akik úgy vélekednek, hogy Irak a polgárháború felé sodródik. Ezt az iraki külügyminiszter nyilatkozta Jordániában. Hossein Zebari szerint hamarosan a tárgyalások is folytatódhatnak az egységkormány megalakításáról.
Nagyon nehéz határidőt szabni a kormány megalakításához. Biztosan sok találgatást hallottak már erről. De ha az egységkormány megalakul április végére, akkor mindenképpen megnyugodhatunk.
Az iraki külügyminiszter erről alig néhány órával azután nyilatkozott, hogy egy merénylet legalább 25 embert megölt és sokat megsebesített Bagdadban. Az amerikai védelmi miniszter közben azt mondta, hogy csapataik addig maradnak Irakban, amíg az új kormány meg nem erősödik. Donald Rumsfeld nem volt hajlandó pontos határidőt szabni a kivonulásnak, noha előzőleg az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy katonáik 2009-ig még biztos Irakban maradnak. Egyelőre nem hívja haza több mint 5000 katonáját Dánia sem. Erről már Anders Fogh Rasmussen nyilatkozott Brüsszelben. Tegnap ugyanis egy dán katona életét vesztette a dél-iraki Bászra közelében, amikor bomba robbant gépkocsija mellett.
Áradnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei folyók, a határon túli hegyekben ugyanis elkezdett olvadni a hó, így a folyók vízszintje helyenként 3 méterrel is nőtt. A Krasznán például még le sem vonult az előző árhullám, már is újabbra lehet számítani. A Tiszán, a Túron és a Szamoson néhány helyen már elrendelték a készültséget, több szakaszon pedig a következő napokban fogják. Csökkentek viszont a belvíz által elöntött területek, nem kellett újabb embereket kitelepíteni, így még mindig 219 várják, hogy visszaköltözhessenek házaikba. Jelenleg 223 ezer hektár van víz alatt. Nehezen halad az M7-es Nagykanizsa és Becsehely közti szakaszának kivitelezése. Hónapokat csúsztak a hideg miatt, az elmúlt hetekben pedig a belvíz nehezíti az építők dolgát. Sártengerben dolgoznak az emberek. A kivitelezésre szánt idő fele már eltelt. A munkáknak azonban csak alig 40%-ával készültek el.
A sormási csomópontnál jól állnak, itt már patkáznak. Több szakaszon azonban még csak a földmunkákat végzik.
Hát gyakorlatilag a töltésépítés megy, ami azt jelenti, hogy rétegenként a földet elteríteni, betömöríteni, utána a következő réteget rá, így tovább, ahogy fölérünk a töltésnek a tetejére.
Már jóval nagyobb szakasznak kellett volna elkészülnie, mondják a kivitelezők. Először a hideg, majd az olvadással a belvíz hátráltatta őket. Fél időnél tartanak, ám a készültség csak 30-40%-os. Azt mondják, ha száraz tavasz következik, akkor behozhatják a lemaradást.
Hát mi még bizakodunk, és hogyha egy átlagos évvel nézzük időjárás szempontjából, akkor reménykedünk, hogy november 30-ával forgalomba tudjuk érezni.
A kivitelező minden kapacitását erre a 18 kilométeres szakaszra összpontosítja. Egyszerre 50-60 munkakép dolgozik, hogy Nagykanizsa és Becsehely között jövő év elején megindulhasson a forgalom.
Az Amnesty International emberi jogi szervezet és több más csoport tüntetett az államfői rezidencia közelében, ahol Sólyom László fogadta Lech Kaczyński lengyel köztársasági elnököt. Az aktivisták szerint a lengyel hatóságok különböző indokokkal megakadályozzák a melegek jogaiért küzdő szervezetek demonstrációit. A Sándor palotában a két elnök aláírta a lengyel-magyar általános titokvédelmi megállapodást. Lech Kaczyński tárgyal majd Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is. Sólyom László és lengyel partnere a megbeszélés után Győrbe utazik, ahol felavatják a lengyel-magyar barátság első köztéri emlékművét. Megoldódhat a francia válság, amelyet az új munkaügyi törvény indított el. Ma ugyanis tárgyal a miniszterelnök a szakszervezetekkel. Tegnap több mint 420 ember tartóztattak le Franciaország szerte, miután erőszakba torkollott a tüntetés. Csak a fővárosban 141 diákot vettek őrizetbe. A fiatalok amiatt tiltakoztak, hogy az új jogszabály értelmében a 26 évnél fiatalabb alkalmazottakat előzetes figyelmeztetés nélkül elküldhetik a munkaadók.
Elszabadultak az indulatok a francia fővárosban. Az immár egy hete tüntető diákok egyre agresszívebbek. Autókat és boltokat gyújtanak fel, miközben kövekkel vagy éppen palackokkal dobálják a rohamrendőröket. A hatóságok könnygázzal próbálják megfékezni a dühött tömeget, egyre kevesebb sikerrel. A rendőrség szerint a demonstrációkat már nem a diákok, hanem szélső baloldali aktivisták szervezik, mert meg akarják buktatni a kormányt. Az egyre hevesebb összecsapások ellenére mégis enyhülni látszik a feszültség a szakszervezetek és a párizsi vezetés között. Dominique de Villepin ugyanis beleegyezett abba, hogy ma leüljön tárgyalni a törvény ellenzőit képviselő 5 szakszervezettel.
A Villepin kormánynak muszáj meghallgatnia az érveinket, és felül kell vizsgálni a korábbi elhibázott döntését.
Egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy megváltoztatja-e véleményét a kormányfő, hiszen nem is olyan régen még szilárdan kiállt amellett, hogy az új törvény csökkenti a fiatalok munkanélküliségét, és növeli a munkaerőpiac rugalmasságát.
Életbe lépett Spanyolországban az ETA által meghirdetett tűzszünet. A baszk szakadás szervezet közleményben jelentette be a fegyvernyugvást, amelyért cserébe azt várja, hogy a kormány véget vessen a tagjai ellen irányuló megtorló akcióknak. A független baszk állam létrehozásáért küzdő ETA-t az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetként tartja nyilván. Merényleteiben 1968 óta mintegy 850-en haltak meg, de a szervezet az utóbbi években csak kisebb akciókat hajtott végre. Izrael elemzők arra számítanak, hogy az Ariel Sharon izraeli miniszterelnök által alapított Kadima párt 40, a Munkapárt 19, a Likud pedig 16 helyet szerez majd az új 120 fős parlamentben. Az előrehozott választásokat jövő kedden tartják. Szakértők szerint a Kadima győzelme esetén nem a jelenlegi kormánypárttal, hanem az ellenzéki Munkapárttal köt majd koalíciót.
Egy héttel az izraeli választások előtt nem csak a belpolitikai versenyfutásról, hanem az izraeli-palesztin béketárgyalások jövőjéről is folynak a találgatások. Szakértők szerint gyakorlatilag mindegy, hogy kialakít kormányt, a közel-keleti válság rendezésére felvázolt úti terv illúzió marad.
Nem tartom valószínűnek az úti terv megvalósulását, különösen úgy, hogy a Hamas az egyik tárgyaló fél. Inkább az a kérdés, hogy ezt a problémát hogyan kezeli az Egyesült Államok, hiszen fennáll a veszély, hogyha túl kemény politikát folytat, elszigeteli magát, vagy hogy a támogatások megvonásával humanitárius katasztrófát okoz a térségben.
Elemzők szerint ugyanakkor a leendő izraeli kormány politikája is útját állhatja a béketárgyalásoknak. Ehud Olmert, a Kadima párt ügyvezető miniszterelnöke már is kijelentette, hogy győzelme esetén nem hajlandó felszámolni az összes ciszjordániai zsidó telepet. Tel Aviv azt is elutasítja, hogy tárgyalóasztalhoz üljön az általa terrorszervezetnek tartott Hamasszal. A palesztin választásokon győztes radikális csoport egyelőre nem alakította meg az új kormányt. Szakértők szerint a mozgalom a kabinet véglegesítése előtt meg akarja várni, hogy milyen eredmény születik az izraeli választásokon.
Legalább 15-en meghaltak és 46-an megsérültek, amikor két üzletember fegyveres hívei csaptak össze Szomália fővárosában. Azt nem tudni, miért robbant ki az incidens. 1991 óta rendszeresek a rivális hadurak összecsapásai a 10 milliós Szomáliában. A milíciák megfékezésére a 2004-ben alakult kormány is erőtlennek bizonyult. Legutóbb egy hónapja voltak helyi harcok az országban, akkor 20-an haltak meg. Spanyolországban, sőt egész Európában példátlanul szigorú ítéletet hozott egy spanyol bíróság. Zajszennyezés miatt 4 éves börtönbüntetésre és 32.000 eurós bírság megfizetésére ítéltek egy bár tulajdonost. A pert egy a bár közelében lakó házaspár indította. Éjszakánként ugyanis nem tudtak aludni a szórakozó helyen bömbölő zenétől. Az ebből eredő stressz miatt orvosi kezelésre is szorultak. A bár tulajdonost a hatóságok 3-szor szólították fel a zaj csökkentésére. Hiába. A világ harmadik leghíresebb vízesését fedezte fel Peruban egy német utazó. Stefan Zimmendorf Limától mintegy 650 kilométerre északra az esőerdő mélyén találta természeti csodára még 2002-ben. Egy helyi forgatócsoportot azonban csak most vitt oda, és ők készítettek felvételeket a helyszínen. A vízesés körülbelül 770 méter magas, így mintegy 200 méterrel alacsonyabb a venezuelai angyalvízesésnél, és 150 méterrel kisebb a dél-afrikai Tugela vízesésnél. Mostantól rendszeres, közvetlen vasúti járat közlekedik Győr és a Rotterdam között. A Hungaro Express konténeres árut szállít Európa legnagyobb kikötővárosába, Győrből, Sopronon keresztül.
Hetente 4 alkalommal jár majd a Hungaro Express Rotterdam és Győr között. A konténeres áruszállítás megoldására az egyre bővülő magyar-holland logisztikai együttműködés miatt volt szükség. A rotterdami kikötő kezdeményezte a közvetlen vasúti kapcsolat beindítását. A rendszeres járat gazdaságos üzemeltetéséhez megvan a szükséges árumennyiség mindkét irányból.
Ez az együttműködés abban a szempontból rettenetesen fontos és újszerű, hogy összeköti Magyarország egy legiparosodottabb területét Európának egyik legnagyobb kikötőjével, és biztosítja azt a kapcsolatot, amire innentől kezdve olyan iparágak épülhetnek rá, és olyan iparágakat tudunk korszerű módon kiszolgálni, mint például az autógyártás.
A Hungaro Express avatásán a holland nagykövet kiemelte hazánk szerepét az európai logisztikai piacon. Reméli, az új beruházás felélénkíti majd a holland-magyar kétoldalú gazdasági és befektetési kapcsolatokat.
Mintegy 400 ember kapott hibás értesítést az elmúlt héten talajterhelési díj megfizetéséről Nyíregyházán. Az átlagosan 4000 forintos díj befizetésére egy új törvény azokat az embereket kötelezi, akiknek ingatlanja előtt van szennyvízcsatorna, ám eddig nem csatlakoztak rá a központi hálózatra. A fizetése felszólítottak közül azonban sok családnak nincs vezeték a háza előtt. A szakemberek szerint adminisztrációs hiba történt.
Megtelt a csatorna, jöhet a szippantós kocsi. Német László azért nem kötetett rá a központi szennyvízhálózatra, mert azt mondja, drága. A szippantás kevesebbe kerül. Ennek ellenére az elmúlt héten ő is kapott talajterhelési díjról szóló értesítést, bár nem értette, miért kellene ezt neki befizetni.
Nagyon lestem. Mi van vele? Hol van fogalma, sincs, hogy... Furcsán esik, na, ez az igazság, hogy már most már mindenbe kell lesz, ezért. Mindennyire kell ezt fizetni, adok még minden nyomaját.
Ebben a nyíregyházi utcában egyébként a lakók egy részének be kell fizetni a díjat, hiszen nincsenek rákötve az őket elérő csatorna hálózatra, míg az utca másik felébe még nem ért el a szennyvízvezeték, így az ott élőknek nem kell fizetni. Mivel a szakemberek szerint a rendszer még új, ezért fordulhatott elő, hogy sok olyan lakos is kapott értesítést a befizetésről, akire ez nem vonatkozik.
Becslésünk szerint körülbelül 400 olyan felszólítás ment ki, amik ingatlan tulajdonosnak nem kell bevallást készíteni. Ezek a személyek még a héten fognak egy elnézőlevelet kapni az önkormányzattól, amikbe tájékoztatják, hogy nem alanyai a adózásnak.
A díjat azoknak nem kell befizetni, akik számlákkal tudják igazolni, hogy ingatlanjukról elszállították a szennyvizet. Akik ezt nem tudják bizonyítani, azoknak legkésőbb március 31-ig be kell fizetni a talajterhelési díjat.
Három graffitis bandát fogott el a rendőrség Sopronban. 8 fiatal ellen rongálás gyanúja miatt indítottak eljárást. A GYESEF feljelentése alapján indított nyomozás során további gyanúsítottak letartóztatása is várható.
Tavaly március óta 8 feljelentés érkezett a soproni rendőrkapitányságra, a Gyeseverték 14 vasúti kocsiját, illetve a város közintézményeit ért graffitis rongálások miatt. Ezeket a festékszóróspréket, fényképeket, vázlatrajzokat a nyomozás eredményeként nemrég tartott házkutatások során foglalta le a rendőrség.
Lefoglaltunk csukját, amibe készítették, vagy dolgoztak éjszakánként, illetve olyan számítógépeikből olyan felvételeket és videóanyagokat sikerült lefoglalnunk, amik egyértelműen igazolják, hogy ők a mi elkövetőink.
A rendőrök egy 4 fős miskolci, valamint 2 fős győri, illetve soproni csapat elkövetőit kerítették kézre. A 17-30 év közötti fiatalok rendszeresen lefotózták, illetve filmre vették akcióikat. Munkáikból prospektust készítettek, amelyet külföldre is eljuttattak. A nyomozás még tart. A falfirkálók a rongálások során okozott kár mértékétől függően akár 3 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetők.
Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás. Az európai gyakorlatnak megfelelően hajnali 2-kor 3 órára igazítják az órák mutatóit. A nyári időszámítás október utolsó vasárnapjáig tart, ekkor nyerjük majd vissza a márciusban elvesztett 1 órát. Az órák igazításával nem változik a MÁV menetrendje, de az átállás éjszakáján a nemzetközi vonatok közül a Dacia és a Beograd Express 1 órás késéssel közlekedik majd. Az óraátállítás miatt a 2 és 3 óra között induló személyvonatokat az állomásokról legkorábban hajnali 3-kor késve indítják. Uniós és kulturális hírekkel folytatjuk, nézzünk néhányat röviden.
Szám és védelem az európai cipőkért. A spanyol gyártók külön kampányt is indítanak az olcsó ázsiai áruval szemben. Megnyílt a megújuló energiaháza Brüsszelben. A berendezéseket kizárólag napelemek működtetik. Bemutatták Kertész Imre legújabb írását, a K-dosszié önéletrajzi elemekre épül. Dömping vámot vett ki a kínai és vietnámi bőrcipőkre az Európai Bizottság április 7-től. Mennyiségi korlátozást azonban most sem alkalmaznak. Az 5 hónap alatt az EU szakértői folyamatosan figyelik a bevitel alakulását, majd fél év elteltével eldöntik, hogy továbbra is akár 5 évig érvényben maradjanak-e a vámok. Az intézkedést azért hozták, mert a Kínából és Vietnámból érkező olcsó cipők áradata már az európai munkahelyeket is veszélyezteti. A spanyol kormány ugyanakkor különleges kampányt indított annak érdekében, hogy megvédje a spanyol iparosokat.
Spanyol cipő. Ez a felirat szerepel mostantól a spanyol üzemekben előállított lábbeliken. A matrica használatának ötlete a spanyol kormánytól származik, amely így akarja támogatni a helyi üzemeket. Azok ugyanis nem tudják állni a versenyt az Ázsiából érkező olcsó cipőkkel. Az utóbbi években csak Spanyolországban 356 cipőgyár és fele együtt 5000 munkahely szűnt meg. Elképzelhető, hogy hamarosan ennek az illegális Alicante-i cipőgyárnak is be kell zárni a kapuit, pedig ők feketén alkalmazzák dolgozóikat, hogy csökkentsék költségeiket. Ezt a lábbelit például 1 euróért állították elő, de a boltokban már 30 eurót kérnek érte. Ezzel szemben az ázsiai cipők páronként mindössze 3 euróba kerülnek. Kínában és Vietnámban az alacsony bérekkel, az európaihoz képest elenyésző munkavédelmi, környezetvédelmi és szociális kiadásokkal, valamint jelentős állami támogatással tartják ilyen alacsonyan az árakat. Az Európai Bizottság válaszul április 7-től dömpingvámot vett ki a két országból érkező bőrcipőkre.
100%-ban megújuló energia táplálja annak az épületnek az elektromos eszközeit, amelyet a napokban adtak át Brüsszelben. A megnyitón a belga miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke is ott volt.
Régi épületben új technológia. Ez jellemzi a megújuló energiaházát, amelyet Brüsszelben az Európai Unió intézményeinek közelében nyitottak meg. Az épület elektromos eszközeit kizárólag napenergia és más megújuló energiaforrások működtetik.
Európának szüksége van egy energiastratégiára. 3 kihívással kell ugyanis szembenéznie. A klímaváltozással, az európai gazdaság versenyképességének biztosításával és azzal, hogy az energiaszolgáltatás hosszú távon megoldott legyen.
Guy Verhofstadt belga miniszterelnök szerint a megújuló energiaháza épp jókor készült el. Az Európai Bizottság ugyanis nemrég adta ki az úgynevezett zöld könyvet, amelyben egy új energiastratégiát vázolnak fel. Ez szerint az egyoldalú orosz energiafüggést más térségekből származó földgázzal és a megújuló energiák használatával csökkentenék.
Bemutatták Kertész Imre önéletrajzi művét a budapesti Radnóti Színházban. A K-dossziéről Szörényi László irodalomtörténész beszélgetett a Nobel-díjas íróval. A könyvből az író és a házigazda Bálint András olvasott fel részleteket.
Bovariné én vagyok, idézi Flaubert híres mondatát Kertész Imre, válaszolva a még fel sem tett kérdésre, tekinthető-e önéletrajzinak K-dosszié című írása. A mondatok kiadásában megjelent kötetének külszövegében Kertész így ír. Önéletrajz két hangra, regényes párbeszéd. Az író önmagával folytat diskurzust a valóságról, a fikcióról, egyáltalán a művek keletkezéséről. Az írással végigkísérhetjük Kertész Imre pályáját, gyerekkori emlékeitől egészen a 2000-es évek elejéig. Közben megtudhatjuk, hogy a magáról csak alig-alig beszélő író miként vélekedik egyéni sorsáról. Mennyiben szolgálhat az irodalom tárgyául az egyes ember élete. Az egyetlen olyan könyvem, amelyet inkább külső indíttatásra, semmint belső késztetésből írtam. És annak rendje és módja szerint autobiográfia, mondja az író, külső késztetésen értve azt, hogy a magvető kiadó a Nobel-díj odaítélése után tervezett egy kötetet, amely Kertész Imre életét és munkásságát mutatja be.
Magyarország és Szlovákia közösen jelöli a komáromi erődrendszert a világörökség listára. Mozóki András magyar és František Tóth szlovák kulturális miniszter szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy a két állam közösen terjeszti fel az UNESCO listájára a Duna két partján található erődöt 2007-ben. A felterjesztésről a Világörökség Bizottság 2008-ban dönt. Nem mondta szombati Bach-estjét Daniel Barenboim váratlan megbetegedése miatt. A szervezők a gramofon és nemzetközi lisztdíjas Peter Donohut, napjaink legjelentősebb brit zongoraművészét kérték fel, hogy vállalja el a meghirdetett műsort. Így a Művészetek Palotájában március 25-én mégis felcsendül Bachtól a Das Voltemper írte klavír első része. A megvásárolt jegyek érvényesek vagy visszaválthatók. A jövő filmrendező generációja mutatkozik be a budapesti Trafóban. Az Emergency Nemzetközi Diákfesztiválon idén 37 formabontó rövidfilmet mutatnak majd be. A filmparádé tegnap kezdődött és ma estig tart.
Az Emergency Fesztivált még 2000-ben alapította két londoni diák. Abban az időben váltak olcsóbbá, és a művészeti iskolák által elérhetővé az új technológiák a filmkészítésben, mint a digitális videókamerák vagy a számítógépes vágóprogramok. Egyre több diák kezdett kísérletezni a műfajjal. Nagyszámú animáció és film született.
Vannak rajzfilmek, animációs filmek és rendes élőszereplős kisfilmek is. Szoktak lenni, és most is vannak társadalmi témájú filmek, de ezen kívül a mese világa, tehát például a Piroska és a Pszichoanalízis című film nyilván egy kicsit majd kicsavarja az ismert történetet, és ezen kívül mindenféle témát feldolgoznak a diákok. Tényleg nem tudok elmondani egy általános érvényű tendenciát.
Az Emergency volt az első rendezvény, amely teret adott a diákoknak, bemutatva filmjeiket. Az első hivatalos budapesti fesztivál 2001 tavaszán volt a Trafóban. Azóta szinte minden évben a Kortárs Művészetek Háza ad otthont a rendezvénynek.
Közönségdíj minden évben van, ez most is lesz, tehát az ide ellátogató nézők szavazhatnak az általuk legkedvesebbnek tartott filmre, és utána ezek az alkotók díjat is kapnak, inkább csak egy ilyen jelképes díjat, de hát nyilván nekik ez számít, és tovább ösztönzi őket a munkában.
Az idei fesztiválon 37 film került be a végső válogatásba. A 20 magyar alkotás mellett 11 rövidfilm érkezett Németországból, 6 pedig Nagy-Britanniából. Ma este a filmek vetítését nagyszabású parti követi.
Mindjárt az időjárásról, azonban előbb nézzük, mi volt a híradóban röviden. Elfogadták az energetikai programot a brüsszeli csúcson, a foglalkoztatási reformról azonban nem döntöttek. Megrohamozta a rendőrség a minszki tüntetőket, több mint 300 embert ismeretlen helyre hurcoltak. A belvíz csökken, sok folyó azonban árad, a Tiszán, a Túron és a Szamoson több helyen készültség van. Graffitiseket tartóztattak le Sopronban, vasúti kocsikat és épületeket festettek le rendszeresen. Végül tehát az időjárásról, napos, száraz idő lesz, késő délutántól azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül alakul, késő este 0-5 fok lesz. Sporthírekkel és körzeti híradóval, illetve Kárpáti krónikával folytatjuk, legközelebb 4-kor lesznek hírek, akkor is várom önöket, viszontlátásra!
Amit itt mondott, az nem más, mint amit az Amerika hangja harsog, hogy én menjek, a párt adja át a hatalmat. Egyenlőség jelettéve a kettő közé, és az ilyen hangot mondta, hát az ilyen hangokat le kell leplezni, vissza kell verni, szétszúzni, stb. Szóval akkor jött az igazi Rákosi féle duma, amitől megfagyott a levegő, és úgy éreztem, hogy mondom, ismeretlen, nem ismerősök között ültem, de úgy húzódtak el tőlem, és tökéletesen egyedül voltam.
A Magyar Televízió első alkalommal rendezi meg március 25-én a Vidék napját. A nap folyamán az érdekes produkciók mellett játékra invitáljuk nézőinket. Hét kisfilmben hét kérdés hangzik el. Játszani érdemes, mert a helyes megfejtők között a Vidék Napja gála műsorában régiónként egy családi hétvégét sorsolunk ki. Tartson velünk a Vidék Napján, a Magyar Televízióban! Az új Braun Multikvik könnyedén aprít, turmixol, darál, felver és kever. Erejéből még a jég összezúzására is futja. A modern 6-1 kézikonyhagép. Braun Multikvik, mintha egyel több keze lenne. A Braun Multikvik forradalmian új vákumozó rendszere biztosítja, hogy az ételek tovább maradjanak frissek. A friss ételt feldolgozza és frissen is tartja.
Húzzuk arrébb egy kicsit. Még egy kicsit.
Túl kicsi a WC tisztítója ahhoz, hogy igazán hatékony legyen. Itt az új Harpic Max 2-1 WC tisztító. Háromszor hosszabb, így nagyobb felületen maximális hatékonysággal tisztít, ráadásul folyamatosan illatosan tartja a WC-t.
Tökéletes.
Új Harpic Max 2-1 maximális hatékonyság.
Munka, intézkedés, barátok. Így néz ki egy napom. Néha egy kis mozgás is belefér. Sajnos a derekam már nem a régi, és gyakran megfájdul. Ilyenkor mindig aspirin szedek, mert az bevált. Az aspirin mellett nem rúglabdával fájdalom. Aspirin. Viszlát fájdalom.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Gyere Egérke, gyere kicilány! Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok!
Amíg sportoltam, természetes volt, hogy egészségesen éljek. Amióta családom van, már az is fontos, hogy amit eszünk, az finom is legyen.
A Donett a csoki valódi ízével kényeztet és 80% friss tejből készül. Donett. Teljes kényeztetés nap mint nap.